Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Illetve hát elsődlegesen is, és mindenek felett köszöntöm mai vendégemet, beszélgető társamat, Almási Évát.
Ilyen napot kívánok.
Most az az igazság, hogy itt presszózunk éppen, és még csak a kávénál tartunk, de Éva elkezdett mesélni, és én azt mondtam, hogy nekem azonnal be kell kapcsolni a magnót, mert Márius, a kedves hallgató, egy csomó érdekes dologról lemaradtak, de hát akkor így belevágunk némi pohárcsörgés és pohárcsaszaggatás közepette. Azt néztem, Éva, hogy februárban 8 előadást játszol, négy színházban, négy különböző darabban. Az egyik a Víg Színházban a Pop Fesztivál 40, a másik Fehérváron a Mayfair Lady, ahol a Higgins anyuka vagy, a harmadik a Karinti Színházban a Róza című lengyel menyhér darab címszerepe, és a negyedik a Budaörsi Latinovics Színházban az Ők tudják mi a szerelem című húbai darab. A négy közül én ezt, az utóbbit nem láttam, viszont elolvastam tegnap, és arra gondoltam sok egyéb mellett, hogy ez annyira romantikus ez a darab, két idős ember találkozása egy szerelmi hevület nyomán, hogy így láthatatlanban azt gondolom, hogy egészen biztosan nagy szüksége van, vagy nagyon jót tehet ennek az előadásnak a te fanyarságod és reflektáltságod, ami a te színészetedben szerintem alapvetően is számomra izgalmasan benne van.
Te azt hiszem, hogy kicsit túl jót tett, mert a lányom megnézte a főpróbát, és azt mondta, hogy ennyire azért ne legyél kemény, mondta. Egyébként a szerep is erről szól, tehát a Berlioz szerelmes ebbe a nőbe 50 éve, mondjuk 50 éve úton vagyok maga felé. Az Estella pedig, akit én játszom, az pedig ettől ő nem szerelmes a Berliozba, neki volt egy szerelme. És ezt az intim együttlétet az ő szerelmével látta Berlioz, fiatal zsergőlő fiúcska volt ő még, és ettől beleszeretett az Estellába. Ezt a szerelmi kapcsolatot, ezt a szerelmet az Estella titkolja végig mindenki előtt, gyakorlatilag még maga előtt is, és ezt próbálja a Berlioz előhozni belőle, illetve a saját szerelmével meggyújtani egy nagyon mélyen lévő parazsat, és akkor a hevülettel ég, hogy egyszer csak az Estella így belobban, és átéli azokat az érzelmeket újból, ezt a lángolást. Hát ugye 70 évesekről van szó, én már túlkoros vagyok ez a szerep, az, hogy belegondolom, de most komolyan nem, hülyeskedtem, hogy igen.
Megkönnyezik a nézőnők a nézőtéren, hogy érzed, amikor a végén egy év múlva randevút adtok egymásnak, Berliozzal?
Nem tudom. Az az igazság, hogy
tehát nem érzed, hogy nem, szeret a közönség, nem szeret?
A közönség. A közönség az nagyon szereti az érzelmeket kap. Na most egy barátnő megnézte, és azt mondta, hogy tudod, azon kívül, hogy nagyon jó volt az este, hazamentem, és reményt adtatok. Egy ilyen korombeli ember, korombeli nő. Reményt adtatok. Nem a szerelemre, ezt már én mondom, hanem ha valamire, hogy történhet az ember életébe még valami. Szóval az ember hajlamos, és én is, lezárni az életet, és az érzelmeket, és úgy az ember azt mondja, hogy na jó, hát ennyi volt, és vége volt. De azért ahhoz, őszintén mondom neked, hogy ahhoz kell egy iszonyatos energia, egy ilyen nagy szenvedély, hogy ez megtörténjen az Estellával. Velem nem.
E, ez 8 előadás, mondom Pogácsával a számban, de éppen itt tartottam, bocsánat, tehát ez a 8 előadás, amit februárban játszol, ez így mennyiségre ideális? Sok kevés pont, jó?
Hát így, hogy jó, gyakorlatilag az egész nyarat végig dolgoztam, mert voltak előadások, Mayfair előadás, popfesztivál előadás, Gyulán, tehát úgy nem volt így egybe egy nyár, és utána gyakorlatilag rögtön elkezdtem próbálni, és most volt ennek a bemutatója. Elkezdtem próbálni október elején, és most január, mi van most? Január
6-a. Február szinte.
Pláne. Január 31-én volt a bemutató, de gyakorlatilag folyamatosan próbáltam. Na most, nézd, én egy ilyen régi módi színésznő vagyok, nekem ahhoz, hogy én 10-re kész legyek, ahhoz nekem föl kell kelnem 6-kor. És akkor ez így ment, és kicsit elfáradtam, elég ennyi előadás. Igen, elég.
Voltak olyan évek, amikor úgy éreztem, hogy nem nagyon látunk. Különben, ha megnézem a szerepeidet, ez nem így volt, mert voltak épp időnként eljátszottál, de mégis volt olyan időszak, amikor úgy ritkábban játszottál. És amikor mi úgy, vagy én személy szerint nélkülöztelek téged nézőként, akkor te is nélkülöztél bennünket?
Nem nélkülöztem. Nekem muszáj leülni otthon, és bámulni a híg levegő egy pontját hosszan. És nem menni, jönni, nekem kellenek a csöndek, nekem szükségem van. Nem most ennyi idős koromra, hanem régen is szükségem volt a csöndre. És akkor én semmit nem teszek, tehát ülök és mondom, nézem a híg levegő egy pontját, ha most nagyon ezotérikus lennék, akkor azon, hogy lemegyek alfába, de nem megyek le. De át kell gondolni az életemet. Át kell gondolni dolgokat. Én nagyon-nagyon sokat dolgoztam annó, és úgy elrohantam az életemet. Egy csomó dolgot úgy megcsináltam, mert maximalista vagyok, és ha elvállok valamit, akkor baromira csinálom. De nagyon sok dolgot nem éltem át, tudod? És akkor ezt úgy gondolom, hogy akkor azt nekem át kell élnem. Tehát visszagondolok rá, elgondolkozom rajta, mit csináltam úgy. Azon nem gondolkozom, hogy csinálnám másképp, mert ezt nem tudom másképp csinálni, mert elmúltak a dolgok. De le kell ülnöm, szóval ezt nem tudom neked másképp. És akkor azt hiszik, hogy közben játszom itt, ott, amott, emitt, meg játszottam én, csak nem olyan divatos helyeken, tudod? Ahol gyár a szakma elitje. És megmondom neked őszintén, hogy most is voltak felkéréseim divatos helyekre, és nekem nagyon fontos, hogy hol, kivel, mit. És nagyon fontos a szeretet. És én már nem bírom, én nem akarok már megfelelni senkinek, de tényleg nem. Magamnak egyedül. Én szeretem jól érezni magam a színpadon. Nem. Nincs ahhoz sok időm már. És annyiszor akartam megfelelni, de. És volt, amikor sikerült, volt, amikor nem sikerült, amikor nagyon meg akartam felelni, és nem sikerült, az nagyon rosszul esett. Tudod, és nem tudtam, hogy miért. Tényleg nem tudtam. És akkor így, na ehhez kellenek ezek a leülések, hogy az ember valahogy visszafele olyan úgy rájön dolgok, hogy ja, tényleg. Arra is rájön, hogy ő volt a hibás, és arra is rájön, hogy ő volt a hibás. És olyan ez így kellett nekem.
Amit én az utóbbi 10 évben, amikor láttalak, én azért eléggé láttam, amiket csináltál, de nekem ritkának tűnt. És volt olyan benyomásom, ez lehet, hogy téves, hogy bizonyos szempontból ahhoz ritkán játszottál, hogy folyamatosan, most hogy a lelki igényed ezt követelte, azt megértem, hogy folyamatosan gyakorold a szakmádat, aminek van előnye és van hátránya. Hátránya lehet, hogy rosszul láttam, de volt, hogy úgy éreztem, hogy kicsit kint vagy a gyakorlatból, tehát hogy kicsit van egy benned egy kis szakmai bizonytalanság, ez az egyik. Viszont a nagy előnye, ami mondjuk bennem elsöpörte a hátrányát, hogy az érződik ilyenkor, hogy de azért vagy itt, mert benned van még mindig a szakmád iránti kíváncsiság és érdeklődés, és azért vagy a színpadon, mert ebben örömödet leled, és mert keresel benne valami megelégedést, vagy kérdést, vagy választ, vagy mikor mit. Tehát végül is azt nem lehet, nem tudom, hogy akkor mi az ideális, de hogy te rendben vagy, azt én úgy érzem, és nagyon kevesen vannak abszolút rendben 70-es színészek.
Igazad van, mert tréningbe kell lenni. Ez így van, amit mondasz, tréningbe kell lenni, mert az ember tréningbe van, akkor minden sokkal könnyebb. A szövegtanulástól kezdve minden könnyebb, a színpadi létezés, és ugyanakkor, ha nagyon tréningbe vagy, az se jó, mert akkor elkezdesz túlélésre játszani. Tehát a túlélés, most én pejoratív értelemben mondom, akkor egyszer csak elkezded a régi manírjaidat előszedni, hát abból halasz embernek ennyi időt eltöltöttél a pályán, hát annyi manírodban, hogy győzöd őket leseperni, de akkor egyszer csak elkezdesz élni a rutinnal, ami van, és az meg nem jó. Tudod, miért nem jó? Nekem nem okoz örömet. És ez megint önzés. És ez, ha nekem nem okoz örömet, akkor nem okoz örömet a közönségnek sem. Szóval, hogy az nekem, igen, nekem az mindig jó, hogyha meglepődöm. És akkor a színpadon egy instrukciótól, a partnernek egy reagálásától, az nekem mindig felkülönöz. És igen, igen. És az ember hát végül is miért is ment színésznek? Az, hogy ott a színpadon felvillanyozódjék. Már megmondom neked őszintén, hogy nekem 18 Jézusom. Évvel ezelőtt volt egy pajzsmirigy operáció, és akkor állandóan ilyen vibratőr voltam. És kivették a pajzsmirigyemet, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez az én tehetségem, egyszer csak egy pajzsmirigy túltengés volt, és semmi más, mert úgy lenyugodtam, hogy nem. És úgy, én például sosem fogyókúráztam, de a pajzsmirigy túltengés miatt semmitől nem bíztam meg. Azóta se fogyókúrázom, de bizony felszedtem egy pár kilót, ami nem baj, mert ebben a korban én azt mondom, hogy az akkora boldogság, hogy én magam tudom betenni a kanalat a számba, azt teszem, amit én akarok, én nyitom ki a frigidert, én válogatok belőle, de ez megint egy nagyon furcsa dolog, és most nem tudom, hogy ki írta és hol, valaki ezt átküldött nekem, egy rendkívül jó kritikát. Az egész előadás dicsérés engem. És azon mulattam, hogy megemlíti benne, hogy de most szó szerint nem tudom idézni, esküszöm neked, és a nevét se kérdez, hogy ki kerekedett, ki gömbölyödött, vagy valamit mondott, vagy írt az alkatomra. És akkor azon gondolkoztam, hogy ezelőtt 18 évvel, vagy nem tudom hány éve játszottam a beszélő fejeket a Táliába, ahol egy ilyen végkisasszonyt játszottam, ahol az volt a probléma, hogy túl fényes a hajam ehhez a végkisasszony szerephez, ezt is olvastam. És akkor gondoltam, hogy erről nem. Most, hogy így kigömbölyödtem.
Nem lehet, hogy kiteljesedtél, az volt?
Nem kiteljesed. És volt valamilyen, így az alkatomra egy ilyen, nem tudom mi. De igen. Tényleg nem tudom szó szerint, mert egyszer így átolvastam, elküldték nekem, és nagyon jót szórakoztam rajta, hogy a korosztályomban azért a sok színfid ember, színésznő nincs. Miért pont azon van felakadva, hogy én kigömbölyödöm? Tudod? Szóval, hogy ezt úgy nem értem. A világból ezt nem értem, tovább megyek. Nem akarom érteni. Ha nagyon akarom értem, de én nem akarom ezt érteni. Én élni akarom ezt a fajta életemet, amit én kialakítottam magamnak. És igazából, mint a ló, egyébként én ló vagyok a kínai horoszkóp szerint, fölcsapom az ellenzőt, és ha jön valami, és érdekel, akkor megyek arra. De ha nem érdekel, akkor ugyanúgy megmakacsolom magam, mint a ló, és ha agyonvernek, sem megyek tovább. Ezért jöttem el több színházba.
Itt fogjuk folytatni egy kis zene után.
Csak mosolyog rám, romba szívú, rőt a varkut arába mellé, téped ágja jobb a fám. Holdfény, erős emléket ébreszt, újra éled a rég múlt, minden gyönyörűség. Az ifjúságom szép idején, gyertek hozzám, vissza még halvány lányka, villog fenn, még áldott árnyék rejde. Üsdben barnult új napkép, a korhat páló céllel, kihújt a lámpát, gúnyol az ömlő fényár, ha
ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják, nem bennünket keresnek telefonon, Almási Évával beszélgetünk. És pont azt mondtad, amiről kérdezni szeretnélek, hogy miért hagytál ott színházakat. Nyilván nagyon egy sor fontos szakmai döntést hoztál életedben. Az egyik legnagyobb bizonyára az volt, hogy a 80-as évek vége felé 18 Madách színházi év után eljöttél a Madách színházból. És aztán elmentél a Víg Színházba, ahol 4 évet töltöttél, és onnan is távoztál. Nem is, hogy a döntésekről kérdeznélek, hanem úgy éreztem, hogy hogy lehet, hogy a Víg Színház nem tudom, 4 év után eljöttél, de valahogy úgy érzem, hogy így kívülről megítélve, így visszanézve, hogy el kellett jönnöd, mert kellett lenned Víg Színházi színésznőnek is egy darabig, végül is abban a korszakban, abban a 4 évben elég fontos szerepeket játszottál el, ezt megnéztem, meg ha ott maradsz a Madách Színházban, akkor úgy megpróbáltam elképzelni, hogy mi van aztán. Jó, játszottál ott vendégként több szerepet is később, de ha ott vagy, akkor mi lett volna, akkor aztán esetleg mentél volna Sopronba színésznek, és most Magyar Művészeti Akadémia lenne, vagy hogy lenne? Tehát, hogy gondolom, hogy ezt most akármiért is döntöttél így, de ennek így valahogy így kellett lennie, mert különben nagyon más lenne az élet.
Tökéletesen igazad van az embernek. Én ezeket a döntéseket nem is tudom. Én ösztön. Azt hiszik, hogy én tudatos vagyok. Én rendkívül ösztönös vagyok. És ezeket a döntéseket, ezeket, amik jók vagy rosszak, én nem tudom, ez van, azokat valahogy ugye egyik napról a másikra hozom. Tehát nem gondolkodom én ezen hosszan. Ha visszagondolok, hogy mi lett volna az Ádám Otto, amikor az Ádám Otto elment a Madách Színházba, hogy mi lett volna akkor velem, én azt nem tudom. De azt igenis sajnálom, hogy az Ádám Ottót én megbántottam azzal, hogy én eljöttem a Madách Színházból és fölmondtam. Igenis sajnálom, mert ha az embert valahol szeretik, megcsinálják, mert engem megcsináltak Madách Színházból, nem csak az Ádám Ottó, Lengyel György is, akkor... És én az Antonius és a Kleopátra elől jöttem el a Madách Színházból, tehát már ki volt írva a szereposztás tulajdonképpen, akkor az visszaüt. Tudod, ha valaki, és most nem az Ádám Ottóról beszélek, az egész színházról, ha valaki szereti az embert, és elhagyja azt, az ő rá visszaüt. És ezt én többször megtapasztaltam az életemben. Mindig megfizettem azért, ha valakit elhagytam, aki engem nagyon szeretett. De én ezért fizetek, mert tudom, hogy ez így van rendjén. Bűnhődni kell érte. Én valami... Akkor már a Madách Színházról, akkor már ránk sütötték a bélyeget, hogy Madách Színházi színészek. Azt hiszem, hogy a lefúrt lábú színészeknek hívtak bennünket. Én választottam egy másik színházat, a Víg Színházat, és aztán ott évad közben jöttem, 4 év után. Tudod, mert
ott mit írtak ki a szereposztásra, amitől el kellett menekülni?
Egy darabot, amiben valahogy úgy éreztem, hogy ezt nem tudom eljátszani. Nem tudom eljátszani. És akkor úgy döntöttem. Tudod, az a jó, amikor mész egy színház felé, és van örömmel mész. Az a rossz, ha mész egy színház felé, és a gyomrod elkezd összeszűkülni. Na most, ha ezt én megérzem, akkor én menekülök. Én, mint Houdini, a szabaduló művész. Én, akkor engem nem lehet visszatok. Azért mondom, hogy én ló vagyok, de a lónak az összes rossz és jó tulajdonságával, hogy akkor én nekem nem érdekel, hogy akkor mi történik, meg hogy lesz, meg mit lesz. Fogalmam se volt akkor még nem volt ennyire divat a szabadúszás, mint most. És hát végül is évad közben, mert ez történt, én évad közben mentem el a Víg Színházból, de évad közben elmenni a Víg Színházból, hát az nem igazán illik, a szakma szerint se illett. De én pontosan tudtam, hogy bizonyos dolgok, mit vonnak maga után, bizonyos cselekedeteim mit vonnak maga után. És ez nem csak ilyen mondás, most már így visszafelé tekintve, ezt pontosan elmondtam a férjemnek, hogy ezt fogom, de pontosan tudom, hogy ezért X, Y, Z, Q, mit gondol rólam, hogy milyen nehéz lesz, vagy könnyű lesz. De ezt meg kell lépnem. És meg kellett lépnem. Tudni, ha nem lépem meg, akkor lehet, hogy ez egy simább életpálya. Akár a Madách színházat, akár a Víg színházat, akár még más színházbéli felkéréseket. Ez egy simább életpálya. De én valamit elvesztek magamból. Én egy nagyon szabad, én nekem már ilyen szabadságmániásom. Mindenféle a magánéletemben és a szakmai életemben is szabadságmániásom. És ezért én tudom, hogy ez egy luxus, de én ezért azt hiszem, hogy megfizettem az árát. Nem vagyok adós ilyen szempontból az életnek. Na, ebből a szempontból, nem márból lehet, hogy igen.
Most én úgy képzelem, hogy téged, mint színésznőt, szét kellene kapkodni most. Annyira unikális, 70 fölött potens színész, és főleg színésznő-színész, hogy ráadásul te egy univerzális színésznő vagy, tehát te például tudsz énekelni, tudsz vígjátékot játszani, tudsz stílust játszani, tudsz drámát játszani, és amikor én téged a Táliában láttalak, jószerűen független, Tália stúdióban, független produkcióban, a Shopping and Fuckingban, Alföldi Róbert rendezésében, akkor azt mondta, hogy egy hihetetlenül vagány nő vagy, én ezt nekem még nézni is nehezebb de meg eljátszott. Tehát, hogy bármelyik független társulat, ha téged hívna egy szerepre, én azon sem csodálkoznék, és úgy képzelem, hogy ott te fölvirágoztatnál egy produkciót minden további nélkül. Nem minden további nélkül, minden további bal. Igen. Valahogy igen, hogy most te akkor, tehát hogy kapsz-e, tehát vannak-e felajánlott feladatok, amit a szabadságoddal élve elutasítasz, vagy igen, nem utasítasz igen, el. Tehát, vannak, hogy azért ez így, nyugtass meg engem, hogy ez így van, hogy tudják, hogy te itt vannak, vagy, ez a nő itt van, és, működik.
És mondom neked, hogy csak olyat, amire vágyam van. Uh-huh. Vágyakozom, és ezt mondom neked egyáltalán, tényleg nem érdekel, hogy hol. Halálosan komolyan nem érdekel. Most mondd meg, ez olyan dolog, hogy ahogy de most eddig nem tudták, hogy nem ismerték, ez amikor kihívnak itt televízióban olyan riport, mert ugye már tévéjátékban nincs.
Hogy ilyen. Volt, ha hívnak?
Na, hogy igen. Volt. Például, amikor hogy volt, vagy hívtak, mondtam, nagyon, én nagyon kedvelem a Nagy Györgyet, egy nagyon intelligens, kedves ember. Mondtam neki, én nagyon szívesen elmegyek, de én annyira, engem annyira nem érdekel, hogy én hogy voltam. De hogy vagyok, ha az érdekli a magukat, akkor szívesen elmegyek, és elmondom, hogy hogy vagyok. Mert ez, hogy voltam, de én tényleg nem nézem magam, a régi, most van ez a csatorna. Zemár, most nem érdekel.
De én két hogy voltat azért akarok kérdezni. Az egyik, hogy most, ahogy így végignéztem a pályádat, és a elképesztő, majd arról még akarok beszélni, hogy a 80-as években, 80-as évek elején a Madách Színházban a Piros Ildikóval viszonylag párban voltatok, gyakran játszottatok együtt, és én akkor nagyon ifján, de már is tudósnak vélve magamat, úgy értem, hogy ez egyszerűen igazságtalan, hogy gyakran ő kapta a jobb és a fontosabb feladatokat. Ti akkor rivalizáltatok? Ezt én így utólag visszanézve, ez lenne az egyik kérdésem. De akkor ez volt az egyik kérdés.
Felfigyelj, én úgy gondolom, hogy egy színházban, ahol nincsenek szerelmek, 7-től 10-ig tartó szerelemre gondolok, és 10-től 2-ig. Tehát a próbaidőszakban és az előadás időszakában. Tehát nincsenek szerelmek, és nincsenek rivalizálások, az egy langyos színház. Én úgy gondolom, hogy a színházban igenis 7-kor valaminek el kell kezdődni, tök mindegy, független az életkortól, mindentől, meg kell hódítani a partnert. És hát az ember, igen, rivalizálás. Igen. Például a Sücivel voltunk egy tévéfilmbe együtt, és a Süci hozott nekem valamilyen gyógyteját. Süciláról beszélek. És én meg másnap vittem neki egy másik fajta gyógyteját. És ez így ment a forgatáson, és amíg én mondom, te idegesítszik, ha valamelyik tejában nincs egy kis méreg, vagy valami, akkor már most, akkor vége a madárszínháznak. Akkor az nem igazi színház. Nem, igenis kell, az serkenti az embert. Nem tudom, félreérthető, amit mondom?
Nem,
vagy érthető,
nem,
amit
nem,
mondom?
Nem.
Nem igazi méreg, és nem igazi féltékenység, csak serkentőleg hasson rám, vagy én ő rá. Most az tök mindegy, hogy rivalizálásnak nevezett, vagy minek nevezett. Bemegyek a színpadra, és szebb akarok lenni, mint ő. Már az is valami, nem? A semminél sokkal jobb. Vagy pláne, ha jobb akarok lenni, hát az aztán az igazi. Na most egyet viszont nem szeretek, és soha nem is szerettem. Mindig is kikértem magamnak, hogy az önmagába játszás, hogy előreállok, és akkor legyőzöm a másikat, és nem nézek a szeméről, és nem partner. Én a partnerséget mindennél jobban szeretem. Mindennél. Az az igazi, mikor egy partner szemébe belenézek, és az visszaad, és én adok. Ennél nagyobb, és ennél jobb dolog nincs a színházban. A monológ se olyan jó, semmi nem olyan jó.
Kivel lehetett a legjobban adni, kapni a madácsban?
Hát, ha már beszélek, akkor most a Márkussal, a Sücilával, a Mensárossal, a Gábor Miklóssal, jaj, Besenyeivel, jaj, hadd ne mondjam. Jaj.
Jó, pont ezt akartam mondani, hogy végignézem a pályádat.
Csodával. Őrület. Mondd meg, őrület.
Őrület, én végignéztem, hogy miket játszottál, és csak így szúró próbaszerűen az ember egy úri-murit kinéz a Városmajori színpadon, amiben valaha játszottál, ott voltál az... Rozika, és akkor ott volt
Besenyei.
Amúgy
a Margit szigeten volt, nem akarok kijavítani, most kész.
Akkor rosszul tudják, ott még nagyobb nézőtér, igen, és akkor ott azt Besenyei, Kállai, Ronyec Mária.
É, őrület.
Básti, igen, tehát hogy elképesztő.
Na most nem is tudtam róla, ide figyelj, én nagyon tiszteltem, és nagyon jó, szóval én nem féltem tőlük. És tudom, én nem féltem, annyira szerettem őket, hogy nem volt időm félni tőlük. Szóval, de a Súlyoktól kezdve, a Márkus Laciig, akivel, hát nagyon-nagyon-nagyon jó barátságom volt. Igen. De jobban voltunk az Ilával, Sicivel. Tulajdonképpen így az Ildivel is, Piros Ildivel is. Akkor nem mondom, hogy akkor annyira szerettük egymást, én nem akarok hazudni bele a rádióba, mert minek is már. De most, mikor volt neki egy műsor, ez ahogy volt, akkor fölhívott is, ott, ahogy te vagy az első, akit fölhívtam, hogy gyere el. Sajnos nem tudtam elmenni, mert éppen főpróbám volt a Rózából, de elmentem volna. Mert hozzátartozik az életemhez, mint ahogy én is az ő életéhez. Hát 18 év, az csak 18 év. Azt én nem szeretném. És szép, gyönyörű 18 év volt. Az volt benne a szép, hogy én azt hittem, hogy ez a színjátszás, ez örömmámor. És én képzeld el, hogy 18 évig ezt hittem. Őrület. Szóval én 18 évig, hát az Ádám Ottó bejött amikor először ment egybe valamelyik darab, és én azt nem ismertem, hogy bejön az igazgató, hogy a főrendes összeszorul a gyomról. Nem, hát bejött az Ádám Ottó, és hát az de jó, hogy itt az Ottó, és az Ottó olyan fantasztikus bölcsember volt, hogy egy héttel a bemutató előtt soha nem mondott semmi olyat, mert tudta, hogy most jön a gyerek. Tehát szülsz, éppen a szülés előtti időszakban vagy, tehát ha azt mondják, hogy Jézus Mária, te ez a gyereknek valami baj lesz, nem tudod megszülni. Pontosan, hogy akkor azt kell mondani, hogy hogy nyomd, mert gyönyörű. Jaj, de szép, már látom haját, csodálatos. Már kint van a fejecske, jaj, gyönyörű, még, nyom. És akkor az ember meg tudja szülni a gyereket. De hogyha ebbe a furcsa állapotú, lelki állapotú egy hétbe, amit aztán átéltem, később, hogy azt mondták, hogy csúnya gyerek, de hát megszültem, hát Istenem, az ember megszüli, mert bennem maradhat. Akkor császározni kell, az még rosszabb. Úgyhogy, de én átéltem ezt 18 évig. Nagyon jó volt.
És olyan ellenkező tapasztalatod nem is volt, amikor egy szülés közeli állapotot nem volt rendben, és akkor jött egy rendező két nappal bemutatva előtt, és megfordított a farfekvésből a...
Nem.
Babát valami, nem. Tehát, hogy nem. Ilyenkor ezt
nem. Tudnélik. Én egy olyan fajta színésznő vagyok, vagy olyan fajta ember vagyok, tök mindegy a kettő, abszolút egy. Nincs ilyen, tehát tök külön válasz, hogy színésznő, mely ember, egy. Aki nem lusta. Tehát én, ha ráveszem magam, hogy játszom, akkor én mindent adok. És amennyit én tudok adni, odadom. De tényleg, az utolsó erőmmel odadom. Azt én nem tudok többet adni. Ennyit tudok. Na most, ha ezt valaki... Te én nem vagyok egy lusta színésznő. Mert van olyan is, akiben, ha belerúgnak, akkor az attól jobb lesz. De én benne, ha belerúgnak, akkor én attól összerándulok és összeszorulok. Na most a rendezőnek pszichológusnak kell lenni. Föl kell tudni mérni, hogy ez milyen típusú színésznő, vagy milyen típusú ember. Ha ő ezt fölméri, akkor pontosan tudja, hogy mit kell neki mondani ahhoz, hogy szóval lehet, nem találkoztam olyan rendezővel, ahogy elmondtad ezt a példát, a farfekvésről átadta fordítani, ilyennel nem találkoztam. De mondom, átéltem azt is, hogy a főpróba hetében gyakorlatilag a 4 vagy 5 heti munkámra azt mondták, hogy ez így, ezért meg azért nem jó. Igazuk volt valószínűleg, ez egy külső szem, egészen másképp látja. Csak ez akkor állam 2 dolog van. Még meg akarom csinálni, de már nem hiszek benne, hogy fog sikerülni. Tudod? És akkor maradok középen. És annál nincs rosszabb középen. Talán említetted ezt a bizonytalanságot, nem tudom, amit láttál nálam. Talán ezt láthattad. Mert akarom is azt teljesíteni, mert biztos igaza van, de közben meg már nem tudom, mert nem tudom. És akkor elmegyek egy köztes útig. Na, az a legrosszabb a színészetben, vagy egyáltalán művészetben, az a közép, az unalmas, halálosan unalmas, legalább.
Zene után folytatjuk.
Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzelet. Vinnélek, csak tudnám, merre vinnélek, elmennék, csak tudnám, merre mehetnék. Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzeled. Volt egy föld, messze ég, elnyelte már a messzeség. Ismerős volt nagyon, de lehet, hogy csak gondolom. Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzeled. Vinnélek, jó tudod, de nem tudod, nem is vár. Indulnék, ha egy utat, csak egyet tudhatnék.
Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzeled. Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzeled. Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, hogy nélküle élni nem lehet.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kun szombat délután. Almási Éva a vendégem, Csalócki Zsolta, a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Említetted, hogy nem szoktad magadat megnézni, tehát régi filmek, a televízióban semmi ilyesmi. Na most én nem azt mondom, hogy tegnap, de néhány éve megnéztem a televízióban, amikor adták a régi módi történetet, a Madách Színház előadását. És azt annyira jó volt nekem látni, hogy ezek a régi színházi felvételek néha nagyon leleplezik azt, hogy mennyire más milyen ma a stíl. Tehát viszonylag ritkán látni olyan régi színházi előadást, ahol az ember érzi, hogy ez ma is nagyon erősen megszólal, vagy hogy korszerű, mondom, idézőjelek közepette, tehát hogy de na most azt akarom mondani a régi módi történetről, hogy a régi módi történet előadása túl azon, hogy az ember megértette ott a Súlyok Mária iszonyatos erejét, de azt is lehetett érteni, hogy Almási Éva, ez a fiatal színésznő, mitől emelkedik ki a nemzedékéből, tehát nekem egyszer mindenkor a Jabloncai Lenke, mert az látszik, hogy ez a Jabloncai Lenke sem akárki, nagyra hivatott, különleges nő, és az, aki játsza, azzal pont ugyanez a helyzet. És szerintem ez ma is látszik. Nem kérdezek semmit.
De tudod, mi volt vele? Ugye, azt hiszem, 16 éves a Jabloncai Lenke, ahogy kezdődik, és akkor én 36-7 lehettem, amikor ezt elkezdtem játszani. Soha előtte naiva szerepet nem játszottam, tényleg. De hát imádtam a regényt, elolvastam, és hát, hogy a Szabó Magda odatta a Lengyelgyőr rendezte, és hát kiosztották, én vagyok a Jabloncai Lenke, és bejöttem intézeti ruhába, fekete szőke, paróka, fekete intézeti masli, és azt hallottam a nézőtét, jaj, de szép, de most ez komoly. Na most, tehát múlt az idő. És én általában 6-ra bemegyek a színházba, és 7-re ugye kezdődik az előadás. Na most, tehát múlt az idő, egyszer csak a 17-re kellett bemennem. Azon vettem észre magam, mert ott 5-kor ott ülök, és minkelek. Na, eldörögtem a 40-et, és akkor fölmentem Ádám Ottóhoz, és mondtam, hogy Otto, én ezt a szerepet nem szeretném tovább játszani. És akkor azt kérdezte, hogy miért. De figyelj, Otto, előző is egyre hosszabb ideig tartam, és minkében mondom, szép, 16 éves Jabloncai Lenkére. Ez az egyik. De ez nem lenne baj. A másik meg baj, hogy lehet, hogy én beleszeretnék ebbe a hosszú szőke, gyönyörű kis intézeti lányba, és nem akarnék tőle megszabadulni. Na most ettől én viszont szeretnék megszabadulni, mert ez nekem nem akarom ezt tartogatni, ezt a tejemet. Nagyon jó, nagyon szép, örülök neki, mindig belenézek a tükörbe, hogy még mindig sikerült, még a nézőtéren mindig van egy ilyen, már az nem volt, hogy jaj, de szép, de egy ilyen sóhaj, az is nagyon jól esett, de ezt most köszönöm szépen, nem kérem. Úgyhogy így elváltunk ki a Jabloncai Lenke meg én.
És akkor azt levették, annak vége lett a régi módi történetnek, nem?
Nem, aztán
valaki?
Igen. De a tévé felvétel, az, amiről beszélsz, azt velem csinálták, és én akkor 42-43 éves
voltam. Na hát.
Igen. És igen. Igen. De mondom, nem láttam egyébként most ezt a régi módi történetet, de hát csodálatos emberekkel voltam együtt. Csodálatos, hát a Súlyok Máriával együtt játszani, a Márkus Lászlóval együtt játszani, azért ezektől iszonyatos dolgokat tanul az ember. De nem véletlen, például, hogy a Mária, amikor vége volt az előadásnak, a Mária megkérdezte tőlem, hogy de azt nem értettem, azt a mondatodat. Nem azért nem értettem esüket, hanem mert én valahogy azt nem innen belülről mondtam, valamint én nem szituációból mondtam. Tehát ezeket mind az ember fölszívja az elődöktől. És ez nagyon jó. Szóval ilyen szempontból nagyon szerencsés volt.
Azt gondolom, hogy olyan szempontból is, nem is az, hogy szerencsés, hanem normálisan ment a pályát, hogy akkor 20 évesen, vagy 20 évesen még a József Attila Színházban kezdve játszottál fiatal lányokat, aztán nagy 30-asan nagy női szerepeket, aztán voltak ilyen anyaszerepek is, a Cseresznyéskert, aztán akkor a 40-esen...
Anya, hát.
Igen.
Most meg nagymama,
aztán,
nagymama.
Aztán 60 évesen Orbánné, tehát hogy megvoltak azok a kilométerkő szerepek, amik egy női pályán. És hogy ez milyen, jó.
Vagy csinálja az ember, vagy hagyja abba azt a pályát. Hát
most és most mi vajon 70 évesen gondolsz erre, hogy milyen jó szerepek nem vannak még előtted?
Jaj, nem gondolom. Soha nem is gondoltam. De ez az Orbánné például, soha nem gondoltam tényleg, hogy én mit akarni kell játszani, mert ez tényleg ez a motto, hogy abból bajom és sose származottam, hogy egy szerepet nem játszottam el, abból igen, hogy eljátszottam. De valahogy nem lehívom őket, mert nem gondolok rájuk, hanem Orbánné. Szolnokon úgy vasalás közben azon gondolkoztam, hogy hát most tulajdonképpen hát lehet, hogy így valahogy az Orbánné, igen, de közben vasaltam egy inget, ezt konkrétan emlékszem. Ez volt olyan 4-kor, és este 8-kor megszólalt a telefon, a Szikora, a Szervus, arra gondoltam, hogy eljátszhattad az Orbánnét. Szóval tulajdonképpen így jönnek az életembe ezek a szerepek, hiszed vagy nem, ez így van?
Hát is így van.
Ha egy szerep meg akar találni, megtalál. Ha el akar találni, eltalál, hogy feladja a másikat. Nem, én fatalista vagyok, ide figyelj. Abszolút fatalista.
Szikorát említetted, van néhány ilyen rendező az életedben, aki hosszú távon is felbukkan és dolgozol vele olykor. Szikora János az egyik, Valló Péter a másik. Igen. Ezek nyilván olyan érdekes fél életen át húzódó kapcsolatok, amik a változásokat is bedolgozzák valahogy magukba. Tehát, hogy ők akkor tudják, hogy te most milyen vagy, és mire lennél jó, és te is tudod, hogy ők most milyenek, és mire lennének jók. Nem tudom, mit akarok ebből kihozni. Fölvetettem ezt a témát, hogy hosszú nem, munkaismerettségek.
Nem tudom, igen. És nem tudom, akkor ez csak úgy... Hát csak úgy eszükbe jutok.
De és egyébként ez nem folyamatos kapcsolat, hogy tudnák, hogy nem. Mikor mi van veled, hogy vagy, hanem így eszükbe jutsz egy pályájuk egy pontján.
Azt hiszem, hogy ez a jó szó, hogy ez eszükbe jutok, és kész. És hogyha olyan, hogy igen, akkor rendben, akkor dolgozzunk együtt. Szerintem mind a kettő emberrel nagyon jókat dolgoztam.
Például a Vallónál voltál a Nemzeti Színházban, a Csongor és Tündében, Mirigy, ami nem volt egy nagyon jól sikerült előadás, és azt most láttam, hogy azt átvették tőled idővel, nem? Hogy azt valaki más játszotta utánad. Igen. Vagy ez rossz? Ja, nem. Jó, ugorjunk.
Igen. De lehet, hogy igen. Fogalmam, elhagytam én azt a szerepet. Lehet. Egyébként tényleg, most tényleg fogalmam sincs.
Jó, akkor ez nyitva marad ez a kérdés.
Maradjon nyitva.
Jó, majd azt láttam, hogy 89 és 94 között az Ózedi kuratóriumának tagja voltál.
Igen.
Tudsz olyat mondani, akit sikerült kiharcolnod, hogy kapjon díjat? Emlékszel ilyenre?
Vagy... Nem voltam az ózadéd.
Ez tessék, hát az, nem az internet. Ez internet. Jó, ezt is eldobtuk, jó. Na most mondok mást.
Mondjál.
Idén lesz 50 éve, hogy diplomát kaptál.
Igen?
Igen, 50 éve lesz, úgyhogy szerintem fogsz majd kapni meghívót júniusban a Színház és Filmművészeti Egyetemről, no, hogy aranydiplomát vegyél át. Hát 65-ben végeztetek, és akkor gondoltam, hogy most így akkor így megelőlegezem neked ezt a meghívót, amit majd biztos kapsz. Igen. És hogy majd oda mentek és átveszed, igen. És akkor ott néztem, hogy 31-en végeztetek színészként, abban az évben három osztály volt, igen. És hogy oda mész, és fanyar humoroddal majd megörvendezteted a többieket, és úgy néztem, hogy vajon kinek fogsz ott a legjobban megörülni, akivel találkozol. Hát egy csomó, egy jó néhány ember a pályán van, vagy tudunk róla legalábbis, működik, igen. Még Szilágyi Tibortól Szersény Gyulán át.
Csomós Mari, Szabó Éva.
Bálint Andrés. Csikós Sándor.
Igen, a Jordán Tamás csinált Pécsett egy találkozót ezelőtt, azt hiszem 10 éve, de most olyan mértékben nem tudom az éveket számon tartani, hogy lehet, hogy csak 5 éve, de nem, szerintem 10, mindegy. És akkor ott találkozok, Ernyei Béla, Balázs Péter, Csikos, Kozák, Juhász Jacin, meghaltak. Istenem, micsoda tehetségek voltak ez a két fiú. Na látod, az ő filmjeiket végignézem, a Kozák Andrissét is, és a Jácintét is, és megállapítom, hogy Uram Isten, az micsoda pazarlás folyt itt, te! Hogy két ilyen, és ilyen, az egyiknek égett a tekintete, a másik gyönyörű kék szemmel, olyan csodák voltak az Andriss szemébe. Drahóta Andrea, közben jut meg eszembe a nevekünk még együtt. Paragi Mari, nem tudom, mi van vele. Osztó és Cili, nem tudom, mi van velük. Nem tudom, egy csomorról nem tudom, hogy mi van.
Hát bizonyos értem, az is olyan, mint egy ilyen találkozó sok évtized után a Popfesztivál 40, amit a Vígszínházban játszol. Ami, hát annyira jó nézni azt a két szép fehérhajú embert ott a színpadon, én azt úgy...
Tudod, engem is mindig meglep, amikor, és jól esik meg őszintén, amikor behív a Tahi Laci, és hogy örül nekem a közönség. Az valami mindig meglep, de tényleg. De azért jól is esik, hogy ezeken én ottól nem szoktam gondolkodni, amikor főzök ezt, azt.
Igen, de amikor nézed azt a pontot ott a híg levegőben?
Akkor sem. Nem erről gondolkodom. Nem. Színházról nem? Nem. Egyáltalán nem. A színházok kívül az én életemben azért egy csomó minden történt, amin érdemes elgondolkodni nekem. Én nem vagyok egy ilyen reggeltől estig színésznő, de sosem voltam. Pláne, hogy egy színésszel élek, vagy egy színész rendezővel élek együtt majdnem 40 éve. Hát meg is kéne bolondulni. És ebből van egy színész lányom. Hát meg kéne bolondulni, akivel együtt lakunk. Már nem egy lakásban, nem egy házban. Meg kéne bolondulni, hogyha mi állandóan a színművészet rejtelmeit kutatnánk. Dehogy is. Most például a Lajos Fölévet is azt mondta, hogy a brassói pecsenye rejtelmeit megtudta, és most éppen vásárol valahol, és akkor ezért, és mond, nem.
Nem szeretnéd, ha 10 éves fiú unokád színész lenne, úgy érzem.
Nem.
Jó.
Nem. Nagyon szép pálya. Nagyon szép, de az az igazság, hogy én mondtam a Jóistennek, hogy ez most így jó volt, nagyon szépen köszönöm, hogy színésznő lehettem ebben az életemben. Rendkívül jó volt, rendkívüli módon köszönöm, de most én a következő életemben már nem szeretnék színésznő lenni. Ha ezt így meg tudtam volna beszélni, az nagyon jó lenne.
Hát meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Almási Éva volt ma Vendégünk az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt ez. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is, viszont hallásra!